elmentek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembejött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki a sírboltokban lakott, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki. Mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között kiáltozott, és kővel vagdosta magát. Amikor távolról meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj engem! Jézus ugyanis ezt mondta neki, menj ki tisztátalan lélek ebből az emberből. És megkérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte őt, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban egy nagy disznónyájat legeltettek. Ezért a tisztátalan lelkek azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Ő megengedte nekik. A tisztátalan lelkek pedig kijöttek és belementek a disznókba. A nyáj, mint egy 2000 állat, a meredekről a tengerbe rohant és belefulladt a tengerbe. A legeltetők pedig elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre. Erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, felöltözve ül és eszénél van, félelem fogta el őket. Akik pedig látták, elmondták nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy menjen el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá. Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Isten szent lelke áldja meg ezeket a szavakat, hívjuk őt segítségül, hogy megérthessük, milyen üzenetet hordoznak ezek a mi számunkra. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, az ének szárnyán sok-sok kéréssel járultunk már ma eléd, és ezeknek az imádságoknak a sorában hadd következzen most egy újabb közösségi imádság is. Köszönjük neked, hogy úgy borulhatunk le előtted bűnbánattal, hogy nem pofontól kell rettegnünk, hanem abban reménykedhetünk, hogy te megbocsátottál a te fiadért már nekünk, és tanításodban, szeretetedben akarsz újra részesíteni. Jó atyánk, ezt kérjük éppen most mi tőled. A bűneink bocsánatát, és ezentúl azt, hogy atyánként, tanítónként tekints le ránk, és te add a szavakat, és te add a szívünk szándékát, és add, hogy mindannyian csak rád tudjunk figyelni ebben az órában, hiszen ettől függ lelkünknek java. Kérünk segíts, hogy mindazt, amit majd ma átadsz nekünk, próbáljuk meg a gondolkodásunkba és az életünkbe is bevezetni, átültetni. Kérünk segíts, hogy a lelkünk, a gondolkodásunk, és aztán a viselkedésünk is hadd formálódjon, hogy ne csak bejöjjünk meg, kimenjünk, mert az is jó dolog, de te ennél sokkal többet szeretnél adni, és add, hogy ezt fogadjuk el. Hogy mi is lelkünkben növekedjünk, hogy a tisztátalanság egyre inkább eltűnjön az életünkből, hogy a rólad való gondolkodás egyre inkább átvegye ennek az emberi tisztátalanságnak a helyét, hogy a bajainkban tudjunk benned reménykedni, hogy az örömeinkben ne felejtsünk el neked hálát adni. Jó atyán, kérünk, úgy szólíts meg most, hogy ebben az órában egészen csak rád tudjunk figyelni, és egészen betöltekezhessünk veled, és a te igéd üzenetével. Szentlélek Úristen, kérünk, add meg ezt a csodát nekünk. Ámen. Énekelt imádság, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mennek, a 95. Zsoltárnak az első és a negyedik verse, tehát két versszakkal fogunk újfent imádkozni. A 95. Zsoltárunk első és negyedik versével, ez egyúttal egy hitvallásként is értelmezhető, úgyhogy úgy énekeljük, mint egymás előtt megvallott hitünket az élő Istenben. 95. Zsoltár első és negyedik verse, jertek örvendjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban, így kezdődik az első vers. Pedig amellyel az imént hallottakon túl Úrunk a szívünket keresi ebben az órában, a Zsoltárok könyve 50. fejezetének a 15. versében vannak megírva, az 50. Zsoltár 15. versét olvasom tehát. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, te pedig dicsőítesz engem. Foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, mi más is lehetne a gondolkodásunk témája a böjt első vasárnapján, mint a szabadság? Hiszen ha a böjtölésnek van valami igazi haszna, akkor az éppen a szabadság a szokásainktól, a gondolatainktól, szabadság mindattól, ami elválaszt az Úrtól, attól, hogy magunk akarjunk mindent meghatározni és eldönteni. Adjunk helyt az Úrnak! Engedjük át neki a vezetést, és vágjunk neki így a nagypénteki feketességnek, bűnbánatnak, és a feltámadás megünneplésének. És ha erősebbé válik eközben a mi kapcsolatunk az Úrral, akkor azt a húsvét utánra is igyekezzünk megőrizni. Hadd segítsenek a szabadság igazi értelmének a felismerésére a mai igék. Az evangéliumi történet első versében van egy olyan szó, amely tulajdonképpen az Úr Jézus egész földi munkálkodását nagyon szépen összefoglalja és meghatározza. Ez a szó így hangzott, elment, itt úgy állt, hogy elmentek, mármint a tenger túlsó partjára. Jézus a tanítványaival együtt felkerekedett, és elment a Genezáreti tónak egész pontosan a másik partjára. Ennek az a jelentősége, hogy a tó egyik partján zsidó emberek, Jézus népe tagjai laktak, a tó másik oldalán, ahová mentek, ott azonban pogányok. Hát ezért is vannak közöttük disznók, ha ez valakinek feltűnt. Olyan nép lakott ott a túlsó parton, amely nem tartotta az Urat kizárólagos Istenének. Ismerhették, de nem fogadták vezetőjükké. Jézus mégis elmegy oda, a pogányokhoz. Micsoda üzenete van ennek? Az Úr Jézus felkerekedik, beszáll a hajóba, és maga utazik a pogányok közé. Ő megy, és nem hozzá mennek. Van olyan, hogy hozzámennek, olvashatunk ilyenről, a betegeket sorra cipelték elé, mindig oda, ahol éppen volt. De ebben a történetben mégis hangsúlyos, hogy maga az Úr Jézus megy. Ő nem olyan, mint a híres emberek, akikkel, ha találkozni akarunk, nekünk kell menni, és ha nem megyünk, úgy is jó, igazán nem hiányzunk ott senkinek. Jézusról ebben a történetben az derül ki, hogy őt viszont nagyon is érdekli, hogy mi újság a pogányok lakta túlsó parton. Megtehette volna ő is, hogy csak üzen: holnap délelőtt várlak benneteket, akinek kedve van, jöjjön, csak egy kis hajóút igazán megéri. Jézus nem így tesz, ő maga indul el. Maga akar meggyőződni róla, hogy tehet-e valamit, hogy mit tehet a túlsó part lakosaiért, annak az Istennek a fiaként, akit odaát különösebben nem tisztelnek. Ebben az az igazi örömhír, hogy így kíváncsi az Isten fia miránk is. Hiszen ez az ország, ami hazánk, ahogyan egész földrészünk és a kultúránk is, ezt ki kell mondani, sajnos csak papíron nevezhető keresztjénnek. És hát látjuk, nagyon sokan még ez ellen is tiltakoznak. A kereszténység a múlté, kinevetni való dolog, szóra se érdemes. Állnak még persze a hatalmas katedrálisok, de ha egyáltalán használják őket valamire, akkor sem arra, hogy a Krisztust dicsőítsék a falaik között. Jézus elment földi élete idején a genezáreti pogányokhoz, és így jön el hozzánk is, akár hívás, akár megkeresés nélkül, mert segíteni akar. Ő jön hozzánk, hogy vegyük már végre észre, hogy értsük már meg legalább a csodáiból, hogy van Isten, és hogy az ő rajta kívül nincsen másik. Szóval így indult el, és ebben a szóban, hogy elindult, ebben van benne az ő egész küldetésének a lényege, hogy ő az, aki hozzánk jön, hogy ő az, aki a mi bűneinket magára veszi, hogy ő az, aki helyettünk elvállalja a szenvedést. Hát nézzük, mit talált oda át az Úr Jézus. Azon nyomban kiderült, hogy óriási nagy szükség volt ott rá. Egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember. Az Úr Jézus alig, hogy kilépett a hajóból a szárazföldre, azonnal szolgálat várta. Hát ezen az istentelen vidéken ilyen nagy szükség volt arra, hogy az Úr Jézus oda menjen. Hiába próbálkoztak Isten nélkül ezek az emberek, nem értek el semmit. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekben csak az Isten ereje és bölcsessége segíthet. És ahol nem figyelnek az Úristenre, vagy nem értik őt, ott ezek a nehézségek bizony megoldatlanok maradnak. Mint amikor az ember sáros vidéken sétál, egyre több sár ragad a cipőjére. Tudunk még menni egy darabig, de egyre nehezebb. Mondjam tovább, aztán belesüllyedünk akár. És ha nincs, aki kihúzzon, mi lesz velünk? Márk evangélista nem rest még arra sem, hogy szinte már tudományosan lejegyezze ennek az embernek az állapotát. A betegnek a legfőbb jellemzői, hogy tisztátalan, hogy megfékezhetetlen, hogy ön és közveszélyes. Az, hogy tisztátalan, ez nyilván egy vallási fogalom. Azt jelenti itt, hogy ez az ember Isten, Izrael istenével egészen addig, amíg meg nem tisztul lelki vallási értelemben, nem kerülhet kapcsolatba. Az írás egyértelművé teszi ennek a tisztátalanságnak a jelentőségét és az okát. Ezt az embert egy az Istennel ellenkező ördögi lélek szállta meg, amely elválasztotta őt a családjától és a társadalomtól, és nyilván az Istentől is, aki ez eddig sem tartozott, de így meg már végképp nem. Az erő, amelyet a Biblia gyakran nevez démonnak, a róluk szóló, vagy róla szóló leírásokban mindegyik esetben úgy tűnik, hogy befolyásolni képes az emberek életét, szinte önálló hatalom. Menekülni pedig csak az egy élő Isten szabadításával lehet a karmai közül, semmi más itt nem segít. A megfékezhetetlenség, mint második jellemző, még inkább kitaszította a társadalomból ezt a szegény embert. Köteleket, láncokat, bilincseket szaggatni, ez aztán nem mindennapi. Írja is Márk, hogy sokszor megpróbálták őt valahogyan megkötözni, leláncolni, hogy ne riogassa a járókelőket. Mert hát a tenger felé, a kikötő felé vezető úton ő éppen útba esett, hát ezért találkozott az Úr Jézussal is, amerre mentek volna az emberek, ez ott úgy mindig megjelent. Szóval, hogy szabadulnának már meg tőle, ha gyógyítani nem tudják, legalább ne zavarja őket, de még ezt sem tudták megtenni. Ilyesmivel ma is lehet találkozni. Annak idején debreceni mentőápoló kollégák meséltek egy esetet, amikor 9 rendőr nem tudott lefogni egyetlen egy örjöngő férfit. 9-en birkóztak vele. Ez az ember az elborult elméje késztetésére olyan erős és olyan elszánt lett, hogy az ereje a 9-szeresére nőtt meg. És ez egy régi történet, amikor azért rendőrök többnyire erős férfiak voltak. Az is nagyon elgondolkodtató, hogy mennyire életidegen ez a démon. Arra készíti a beteg embert, hogy temetőben lakjon és önmagát rombolja. Kövekkel vagdosta magát, mintha az lenne egyenesen ennek a démonnak, gonosz léleknek a szándéka, hogy minél jobban megrémítse és elijessze az embereket ettől a betegtől, hát őt pedig nyilván halálra kínlassza. Tehát olyan kínlódást okozzon neki, hogy belehaljon. Ezen a szörnyű állapoton a környéken élők egyáltalán nem tudtak segíteni. Nyilván, hiszen isteni erő kellett volna hozzá. Azzal ők meg nem rendelkeztek, mert nem kérték az Isten segítségét, sőt nem is hittek az élő Istenben. Ennek a 3 jellemzőnek, a tisztátalanságnak, vallási értelemben, a megfékezhetetlenségnek, az ön és közveszélyes viselkedésnek elsősorban már nem a démoni hatást látjuk az eredetében, bár ez is lehetséges, de ennek a 3 dolognak inkább talán a szenvedélybetegeknél van jelentősége manapság. Azt hiszem, hogy sajnos mindannyian ismerünk olyanokat, akik alkohol, kábítószer, szerencsejáték vagy éppen számítógép függőség miatt olykor egyenesen beszámíthatatlanná válnak. Az ilyen ember a magányt keresi, hogy nyugodtan hódolhasson a szenvedélyének. A mellé szegődőket, ha csak nem olyanok, mint ő, elijeszti magától. A szokásai az egészséges emberek számára teljesen érthetetlenek. Az ilyen szenvedélybeteg ember önmagát pusztítja és rombolja, és emberi eszközökkel nem fékezhető meg. Az ilyen emberek családja sajnos nagyon sokszor tétlenül nézi végig a valamikori édesapa, édesanyja, gyermek, unoka mélyrepülését. Hiszen mindaddig segíthetetlenek, amíg ők maguk nem látják beelesett állapotukat, amíg nem keresik az Úr Jézus segítségét. Na ugye így már nem is olyan fantasztikus ez a történet, amit felolvastam. Ugye már nem is olyan elképzelhetetlen, hogy az Úr Jézus találkozhatott egy ilyen emberrel. Ő benne démon volt, ez tiszta sor, és ezért nem ő maga kérte, hogy szabadítsák meg. De a szenvedélybetegeknek szükségük van erre a belátásra, hogy szükségük van segítségre kívülről. Az igazság teljes egészében ugyanaz, szabadulás akár a szenvedélyből, akár a démontól nincsen máshogy, csak az Úr Jézus Krisztusban. De fel kell ismerni a saját kísértéseinket, azokat a veszélyes szokásokat, amelyek ránk igazán jellemzőek, amelyektől függővé válhatunk, amelyek az Istentől és a szeretteinktől is egyre távolabb taszítanak. Bármi lehet ilyesmi, amit jobban szeretsz, mint az Istent és a szeretteidet. A nagybőjt egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit visszafogd magadat, úgy általában, és igyekezz több teret engedni az Istennek, az igének, az imádságnak. Ez a legjobb megelőzés, és az egyetlen szabadulás a szenvedélyekből, a megszállottságból, amely miatt olyasmiket csinálunk, amiket nem is mi akarunk, mégis megtesszük. A szenvedélyek mai korunk alattomos démonai. Nem nevezzük őket démonoknak, nem tulajdonítunk nekik önálló hatalmat, de a hatásuk mégis ugyanaz, mint a Márk által itt az evangéliumban megörökített démoni hatás. Ha hatalmat vesz valakin a függőség, onnantól az az ember már nem tud a saját akarata szerint élni. Kényszeresen csak a szenvedélyének él. Az Úr Jézus azonban, amikor szembe jött vele ez a fékezhetetlen ember, akkor nem ijedt meg. Nem fordult vissza, nem ment el a pogány vidékről. Ezek úgyse fognak hinni, nekem még jól meg is vernek, inkább menjünk innen. Meg se fordult a fejében. Ő ugyanis céllal ment oda, segíteni szeretne, és leginkább azt, hogy a segítsége nyomán a pogányok is az egy élő Istent imádják. Isten mindig így cselekszik, ahogy a második igéből hallottuk. Én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Itt ugye úgy áll, hogy hívni is kell ehhez. A Márki történet, ahogy mondtam, arra bizonyíték, hogy a segítség elérkezik fel, kínáltatik hívás nélkül is, viszont igazi szabadulás valóban csak annak az életében lesz, aki ezt a szabadulást maga is akarja. Erre utal a Zsoltárban az, hogy annyit azért nekünk is meg kell tenni a szabadulás érdekében, hogy segítségül egyrészt az Urat hívjuk, és nem mást, másrészt, hogy észrevesszük, hogy ő a lelke által most is jön, nem fordít nekünk hátat. Mégis ránk milyen sokszor jellemző, hogy nagyon megijedünk a feladattól, amelyet az Isten mutat nekünk. Mindenre képesek vagyunk, azt mondjuk, még meghalni is képesek vagyunk Jézusért. De a kézenfekvő, a szemünk előtt lévő dolgokat mégsem akarjuk vállalni. Mikor az Isten valóban alkalmazni szeretne az ő aratásában, akkor megfutamodunk. Nem vállaljuk ágynak esett ismerősünk, szerettünk gondozását. Nem segítünk a hajlék nélkül élőkön. Nem bánjuk igazán, hogy a szomszédaink nem ismerik Jézust. Elég, ha egyszer ingerülten felelnek, mi már is felfüggesztjük a bizonyságtételt. Gondold el, testvérem, ha az Úr Jézus ennél a találkozásnál csak úgy egyszerűen sarkon fordult volna. Nem tehette meg, de nem is fordult meg ilyesmi a fejében. Éppen azért jött a földre, hogy az ő szolgálata által a lehető legtöbb ember megismerje az élő Istent. De hát nekünk is ez a feladatunk, ha egyszer az övé lettünk. Jézus szóval igyekszik meggyógyítani ezt a beteg embert. Tárgyalni kezd a démonnal a leírás szerint. Távozásra szólítja fel, aztán megkérdezi a nevét. A válasz pedig lehangoló, nem is csak egy démonnal van dolog, hanem egyenesen egy légióval áll szemben az Úr Jézus. A római légió, azt a történelemből tudhatjuk, több ezer felfegyverzett emberből állt. És még egy ilyen démonsereg sem erősebb az Úr Jézusnál. Nézzük csak meg! Kérni, mert csak. Nem parancsol. Hát úgy oda mondogat, de csak kér. Nem parancsol, hogy azonnal tedd meg ezt. Csak kér. Azt kéri, hogy ne zavarja el őket az emberek közeléből az Úr. Az akkori felfogás szerint ezek a démonok az alvilág gödreiben, a sírokban tanyáztak. És ők nem akarnak oda visszamenni, hát ezért kérik az Úr Jézus, hadd menjenek inkább a disznókba. És Jézus megengedi nekik. A hatás iszonyatos. 2000 disznó abban a pillanatban egyszerre indul neki a tónak, és mind elpusztulnak. Ilyen iszonyatos erő tombolt ebben az egy emberben. És az Úr Jézus még ilyen iszonyatos erő fölött is úrrá tud lenni. Szóval nem is az a fontos, hogy démonnak, szenvedélynek, betegségnek nevezzük-e ezt a hatást, ami egy embert tönkre akar tenni. Hanem azt kell ebből a történetből látni, hogy a sátánnak minden mesterkedésénél sokkal hatalmasabb az Úr Jézus. Ha ő legyőz egy ekkora erőt, ami 2000 disznót egy szempillantás alatt meg tud ölni, akkor az emberi élet testi-lelki bajai igazán nem jelenthetnek a számára gondot. Nagyon érdekes végül megfigyelni, hogy ki hogyan reagál, kiben mit eredményezett ez az eset. A megszállott embert úgy mutatja nekünk Márk, mint aki felöltözve, eszénél lévén, ott ül meggyógyulva az Úr Jézus mellett. Ez a csoda. Amivel szemben egy egész város népe, egy egész kikötőt használó partvidék népe tökéletesen tehetetlen volt, még fékezni se tudták nemhogy elmulasztani, azt az Úr Jézus néhány mondattal mindörökre elűzte, legyőzte. Egy ilyen ember meggyógyult. Íme egy rejtély megoldódott. Azonban jelentős anyagi kár keletkezett. Elpusztult a 2000 disznó. Akár az egész település kondája lehetett ez. Szóval étel nélkül maradtak. És hát a csodának se olyan nagyon örültek, mert hát az emberek a legtöbbször félnek attól, amit nem értenek. Oda lettek a disznók, bár kaptak helyettük egy embert. Ők ezt nem látták jónak. Hát elsőre nyilván nem is tűnik ez valami jó fordulatnak. Hát miért halljanak meg az én disznóim egy idegen ember miatt? Mit adok enni én a családomnak? Ugye halljuk is magunkban. Ezt gondolhatták a helyiek. És valami igazság is van azért ebben. Ráadásul csak a kezdet volna ez, az Úr Jézus nyilván nem állna meg itt. Menne tovább befelé a városba. Ott jönne egy paráznanő, egy verekedő férfi, egy rossz gyerek, ki tudja, és elkezdené ezt a települést meggyógyítani. Mások problémáin is segítene. De ki tudja, mibe fog az kerülni? Ők ebből inkább nem kértek. Nem akarnak ekkora hatalommal egy helyen lenni, és főképpen nem akarnak több anyagi veszteséget. Ha inkább ordibált volna ez itt, de meg lennének a disznóink. Valami ilyesmit lehet sejteni ebben a véleményben. Igen, testvérek, mert ahol az Úr Jézus megjelenik és jelen van, ott különleges dolgok történhetnek. Az Úr Jézus különleges, és éppen ezért az ő jelenléte különleges, megmagyarázhatatlan eseményeket idéz elő. Olykor kárt csinál, hiszen felborította a templom járusok asztalait is. Hiszen leleplezte a farizeusok emberi szokásait. Ezek mind-mind anyagi kárral is együtt jártak, hiszen alá lett ásva a kereskedő tekintélye, ott ők néhány napig nem kereskedhettek, az nekik mind kiesés. Vagy például itt is elvesztek a disznók. De miért teszi ezt az Isten fia? Vajon miért gondolja úgy, hogy egy egész település kondájának az elveszítése arányban áll azzal a haszonnal, amit egyetlen ember megtisztításával elért. Ez az, amit a nép nem tudott megérteni, és talán ez bennünk is kérdés lehet. Nos, hadd mondjam a választ azért, mert ebben az Isten hatalma fejeződik ki. Jézusnak az emberek előtt meg kell mutatnia, hogy neki van hatalma a sátán, a gonosz erők felett. Meg kell annak látszania, hogy ő nem kirándulni jött a Genezáreti tó túlsó partjára a pogányokhoz. Az ő céljai tökéletes célok, még akkor is, ha olykor, emberileg nézve, járulékos kárt is hoznak. Isten ugyanis minden egyes emberért veszi fel a harcot a gonosszal. Az igaz, hogy most csak ez az egyetlen egy szabadult meg. Na de ennek az egynek a bizonyságtétele nyomán nagyon-nagyon sok beteg ember keresheti az Úr Jézusnál a tökéletes, lelki és testi gyógyulását. Szóval ennek az esetnek csak látszólag van egy haszonélvezője. Valójában az Úr Jézus minden ember számára megmutatta az ilyen eseményekkel ezzel is, hogy az embereket megnyomorító, tönkretevő erőktől, helyzetekből egyedül ő a szabadító. Ha mi is innen tudjuk például, hogy nem hiába fordulunk hozzá. Ez egy nagyon különleges történet. Aki szokott néha Bibliát olvasni, valószínű erre azért emlékszik. Hát éppen ezért kellett ennek így történni. Nem egy ember szabadítására, hanem hogy ez az egész világ előtt felkiáltó jel legyen. Van az Istennek hatalma mindazokkal a szörnyűségekkel szemben, amelyek bennünk, vagy kívülről fenyegetnek bennünket. A környezet lehangoló idegenkedésével ellentétes ennek a gyógyult embernek a véleménye. Ez is olyan csodálatos, nem tudom, hogy bele gondoltatok-e olvasáskor, vagy mikor hallottátok most tőlem ezt a szakaszt. Ez az ember, ki tudja, évek után végre pár perce az eszénél van, és azonnal Jézus Krisztus követője akar lenni. Ez a tökéletes gyógyulás. Hiszen az Úr Jézus követése által, az ő követése közben meggyógyul a test és a lélek is az ő döntése szerint. Ezt látjuk itt. Aztán ebből a csodálatunkból, hogy milyen világos látásra gyógyult meg, szabadult fel valóban ez az ember, Hogy nem azon tanakodik, hogy így az én családom disznói is benne voltak abban a 2000-ben, hát maradtam volna inkább beteg. Vagy nem azon gondolkodik, hogy uzsgi, menjünk innen, ki tudja, mit akar ez még velem csinálni. A napnál világosabb előtte, hogy a Krisztust kell követnem. Jaj, testvérek, de sokan nem látnak még annyit sem, mint ez az ember. Pedig a napnál világosabb. Na szóval, ebből az örömből azonnal átesünk egy újabb kérdésbe. Hiszen az Úr Jézus nem engedi meg ennek a meggyógyult embernek, hogy vele menjen. Nem is nagyon olvasunk ilyet másutt az evangéliumokban, hogy valakinek azt mondta volna, hogy te ne gyere velem, menjél másfelé. Nem lett volna vajon szüksége ennek az embernek arra, hogy az Úr Jézus továbbra is támogassa, vezesse, segítse őt? Egész biztos jót tett volna neki. De azáltal, hogy ő ilyen hirtelen eljuthatott a testi és a lelki gyógyulásnak erre a magas fokára, hogy azonnal meglátta a Krisztusban a megváltót, akit az Isten népe tagjai közül ezrek, ezrek, száz és százezrek nem ismertek fel hasonló csodák közben és után sem, ez azért történt így, mert neki szolgálata, feladata, küldetése volt. Sokkal fontosabb volt először is, hogy az Úr Jézus visszaadja ezt az embert a családjának. Érezzük talán, hogy azért az nem lett volna tökéletes szabadítás, ha ő megjön, meggyógyítja és el is viszi magával. Talán itt a Anna és Sámuel története juthat az eszünkbe, ami 2 hete hangzott ugyaninnen, de hát ott Anna már úgy kérte a gyermeket, hogy ha adsz nekem fiú gyermeket, uram, én őt felajánlom a te szolgálatodra. Nem úgy volt az, hogy Anna imádkozott gyermekért, csak az Isten bejelenti, hogy kaptál egy fiút, na add csak gyorsan vissza nekem. Nem így történt. Ebben az esetben valami hasonlót élt volna át ennek a beteg embernek a családja. Végre meggyógyult, de mit érünk vele? Hát el is ment azzal a Jézussal, soha nem látjuk többet. Szóval nagyon fontos volt, hogy, és ez is a gyógyulásának, az Isten ördöggel szembeni harcának egy fontos része, hogy amit az ördög elrontott, azt az Isten helyreállítja. Elvette a családjától is ezt az embert. Mit csinál az Úr Jézus? Visszaadja a családjának. Nem magának pusztán. Így állít helyre mindent egyesével, amit az ördög tönkretett. Ez az egyik ok. A másik pedig, hogy ez a meggyógyult ember, a környék lakói, sőt az egész Dekapolis, tehát a 10 városot jó sokan laktak, tehát ezek mind-mind úgy írja Márk, hogy tőle, egy közülük való pogánytól, ha úgy tetszik, értesültek a csodatévő Úr Jézusról. Úgyhogy óriási dolog, ezért nem kellett neki, illetve nem volt szabad neki az Úr Jézussal együtt menni, egyrészt mert a családnak kellett őt visszakapnia, másrészt mert szolgálata volt ennek az embernek, hogy csak hirdesse a pogányok között, hogy van szabadulás ezekből a rettenetes helyzetekből. A környék lakói viszont mégiscsak elküldték a csodatévőt. Az ő vidékükön ne tegyen ilyen csodákat. A valamikori ördöngős viszont ott maradt, és tartotta magát ahhoz, amit az Úr Jézus kért. Az egész vidéken hirdette ezt a szabadulást. A mi számunkra a legfőbb tanulság a Böjtfő vasárnapján, hogy az Úr Jézusnak hatalma van a gonosz felett, hogy meg tud szabadítani bennünket személyes megkötözöttségeinkből. Szeretteinket is ajánljuk buzgó imádsággal, nyugodt, békés szívvel az ő figyelmébe. Ugyanakkor könnyen lehet, hogy a szabadulás, a gyógyulás veszteséggel is jár. Mégis hidd el, tudja azt az Úr Jézus, hogy mit tesz. Tudja, hogy mi a hasznosabb. Éppen ezért, ha valamidet elveszi a megszabadulásod érdekében, akkor nem mondd azt, hogy inkább én azt kérem vissza, és nem akarok megszabadulni. Ne küldd előtt! Várj türelemmel, amíg megérted, belátod, hogy valóban a jobb részt választottad. Mert fontosabb a szabadulás, mint 2000 disznó, csak a példánál maradva. Pedig micsoda érték az még ma is. Mégis hatalmasabb dolog már egy ember szabadulása. És itt nem is csak erről van szó, ahogy már mondtam. Íme eljön az Isten szent lelke, és megszabadítja a megszállottakat ma is. Ha tanulja lehetsz egy ilyen csodás szabadulásnak, az alkohol, a kábítószer, számítógép vagy más rettenetes szenvedély rabságából, akkor kérlek testvérem, ne hallgass róla. Akkor hirdess, hogy az Úr Jézus ereje az, ami meg tud menteni bárkit, mindenkit a biztos pusztulásból. Ő az egyetlen, aki itt, nálunk, a hitetlenek földjén is csodát tehet. Hát kérjük, hívjuk és várjuk őt, mert a Szent Lelk által eljön, meggyógyítja a mi életünket, és mindazokért, akik engedik ezt neki. Amen.